Bibliánkat.
And keep those guys in prayer.
És imádkozzatok őértük is.
One of the most stressful times in all of life.
Mert azt az életben a legstresszesebb időszak
the
az a
month pár leading up, the month leading up to your wedding.
Az esküvő előtti hónap.
We saw in chapter 1, verse 19, the outline that God gives us for this whole revelation.
A jelenések könyvének első fejezet 19-es versében láttuk, hogy mi a vádlatának az egész könyvnek.
John was instructed to write the things that he had seen, and what he had just seen was this vision of Jesus Christ.
Tehát azt az utasítást kapja János, hogy írd meg tehát, amiket láttál, és ez az volt, amit lát, ahogy látta ő Jézus.
As Jesus presently is, glorified, walking in the midst of his church.
Jézus, ahogy ő most van, megdicsőve, ahogy a gyülekezetében, a gyülekezetek között jár.
And then he's instructed there to write the things that are in the present tense. And that go in there in chapters 2 and 3 we see the letters to the seven churches.
Aztán amik vannak, és ezek tehát a jelenben meglátjuk azt a második és harmadik fejezetben a hét levelet a gyülekezeteknek.
And then the third division in this book are the things that will take place after these things.
És a harmadik rész, tehát a jelenések könyvében, amik történni fognak ezek után.
After what things?
Mik után?
After the things of the church are finished.
Miután a gyülekezet dolgai véget érnek.
And in chapter 4, verse 1, we are signaled that we're now looking at the things that are happening after the things of the church.
És a negyedik résztől kezdve, az első versben látjuk is erre az utalást, hogy innentől kezdve a gyülekezet utáni dolgokról szól, ezek után láttam.
Because John said, after these things, I looked and saw a door opened in heaven.
Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben.
And a voice like a trumpet calling me, saying, come up here.
És az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trimbitáért,
and the next couple chapters we see the church in heaven worshiping the Lord.
És a következő pár fejezetben látjuk, ahogy a gyülekezet, ahogy az egyház Istennel együtt őt dicsérje
meg. And then as we move into 6 through 18, we see simultaneously what's going on down on planet Earth.
6-tól a 18. részekig meglátjuk, hogy mi zajlik mindeközben itt a Földön.
There's a time of great tribulation that will come down.
A nagy nyomorúság ideje tehát, ami itt lesz.
Shaking up those that are dwelling upon the earth to wake them up.
Amivel az Úr felrázza az itt lévőket, az itt lakókat.
To do a work in the nation of Israel that God desires to do with them, to draw them back to himself.
És ennek másik célja az még, hogy Izrael mindegy felrázza Isten, hogy visszatérjenek ő hozzá.
The great tribulation, a time of cleansing, preparing this earth for a thousand year reign of Jesus Christ.
És a harmadik célja, hogy ezzel mindegy megtisztítja, előkészíti az Úr az ezer éves királyságot, amit lesz a Földön.
I wish we could just jump right to that millennial reign right now. I just love to meditate on that time period that's coming.
Bárcsak rögtön abba ugorhatnánk, mert annyira szeretek elmélkedni arról az időszakról, mert az ezer éves királyságról.
But we have to wait because it comes in chapter 19 and 20.
De majd csak a 19-es és 20-as részben lesz ez, úgyhogy még várnunk kell.
And then after that millennial reign is finished, and a lot of people wonder why a millennial reign, because the Lord's going to show us how kings were always meant to reign. Your political desires will finally be satisfied in Jesus Christ.
És miután ennek is vége van, és sokan megkérdezik, hogy valami célja ennek, miért van az ezer éves királyság itt a Földön, és azt hiszem azért, hogy megtapasztalhassuk, megláthassuk, hogy milyennek rendelt el, milyennek tervezte eredetileg Isten a politikai életet, a vezetést, a rendszereket.
Probably the most common frustration among men is political stuff. Arguments and disagreements and all, right?
Az emberek közötti legnagyobb frusztrációnak az oka többek között a politika és az összes ellentét.
The Lord's going to take a thousand years and show us how it was meant to be.
És az Úr egy ezer évet szán arra, hogy megmutassa nekünk, hogy ő milyennek tervezte.
And then there is going to come the new heaven and the new earth. Eternity begins.
És aztán elkezdődik az örökké valóság, az új föld és az új menny.
Last time we saw, as we were in the section of the things that are, the things of the church, we saw the letter to the church. church at Ephesus.
És az múlt alkalommal már elkezdtük azt a szekciót, tehát, ami a jelen dolgairól, amik vannak, arról beszél, és megnéztük az efézusi gyülekezethez írt levelet.
And the Lord affirmed to them things that they were doing right, and he had one word of corrective exhortation to them.
És az Úr elmondja nekik mindazt, amire, amiben továbbra is biztatja őket, és támogatja őket, és egy olyan valami van, ami, amiben úgy ér, azt mondja az Úr, hogy változzanak.
And we saw that the church at Ephesus, with its positives and its one negative, portrayed the church there in the first century, the apostolic church.
És az összes pozitívumával, és ezzel az egy negatívummal meglátjuk, hogy ez az efézusi gyülekezet tulajdonképpen az első századi apostoli egyházat képviseli.
If you missed last week and you're interested, get the tape. Don't have time to go back over it again.
Hogyha nem voltál itt múlt héten, de érdekel ez, akkor most erre nincs idő, hogy újra átnézzük, de vegyétek meg a vezettát.
This morning, to the angel or the messenger of the church of Smyrna, write these things, says the first and the last, who was dead and came to life.
A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt.
I know your tribulation, your works, your tribulation and poverty, but you are rich.
Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy.
And I know the blasphemy of those that say they are Jews, but they are not, but are a synagogue of Satan.
És azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája.
Don't fear any of the things that you are about to suffer.
Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni.
Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death and I will give you the crown of life.
Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját.
He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the churches.
Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.
He who overcomes shall not be hurt by the second death.
Aki győz, annak nem árt a második halál.
Now this church in Smyrna speaks prophetically, which now to us is historical.
Tehát ez a szmirnai gyülekezet profétikusan szól, számunkra persze ez már mind történelem.
It describes exactly what the church went through in the second and the third century.
Arról beszél, hogy mi mindenem ment keresztül a második és a harmadik évszázadban a gyülekezet, az egyház.
The church at this time went through sufferings that would boggle your mind.
Olyan szenvedésen és nyomorúságon ment keresztül az egyház, ami egyszerűen teljesen feldúlja a gondolataidat.
Historical sources, including the Fox's Book of Martyrs, shows that 5 to 7 million Christians lost their lives because of their faith in Jesus Christ.
Nagyon sok történelmi írás, és többek között a Fox's Mártírok könyve beszámol arról, hogy 5 és 7 milliónyi keresztény ember halt meg, mert Jézus Krisztusba vetették a hitüket.
It's interesting to me that to this church that will experience great suffering, there's not one word of exhortive correction or rebuke to them.
És érdekes számomra, hogy ez a gyülekezet, amelyik ilyen sok szenvedést és próbát fog kiállni, feléjük az Úrnak nincs egyetlen javító, vagy mint egy korrigáló szava sem.
There's only encouragement, there's only affirmation.
Csak bíztatás és bátorítás van feléjük.
To the angel of the church of Smyrna write, these things says the first and the last, he who is dead, and behold, he came to life.
A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt.
A little background on Smyrna, the city.
Egy kis érdekes háttérinformáció a Smyrna városáról.
It was a great center of learning and culture and trade.
A város az
in that day.
Az értelmiség, a tanulás, az oktatás és a kereskedelem központja volt.
They were called the crown of Asia.
Ázsia koronájának nevezték.
They were a leading city in the Roman cult of emperor worship.
És a római birodalmi, tehát a császár imádatnak a vezető városa volt.
In fact, in AD 23, the first temple of this of worship to Caesar Tiberius was built, and it was built in Smyrna.
23-ban Krisztus után Tiberiusnak volt, Tiberius császárnak megépítik az első imádat, az ő imádatára az első ilyen oltár vagy templomot.
Some 50 years later, when Domitian was ruling as emperor,
és 50 évvel később, amikor Dominicianus volt az uralkodó,
he was the first emperor that made it mandatory that all Roman citizens once a year came and burned incense on an altar confessing Caesar as Lord.
50 évvel később, tehát Domitianus volt az, aki kötelezővé tette, hogy minden római állampolgárnak egy évben egyszer különböző illatanyagokat kellett az oltáron, az ő imádatára, mint egy áldozatul bemutatni.
And when they would do this thing once a year, they were given a certificate that proved that they had done their religious duty.
És amikor ezt elvégezte az ember, akkor kaptak egy bizonyítványt arról, hogy ők megtették az abban az évben kiszabott imádatnak ezt a fajta vallásos kifejeződését.
It was under the rule of Domitian that John the Apostle, who wrote the Revelation, was banished to the island of Patmos, where he got the revelation.
És az ő uralma alatt volt az, hogy János Patmos szigetére száműzik, ahol a jelenések könyvét kapja.
John, like millions of other Christians, would not worship before the pagan altar and confess Caesar as Lord.
És János nagyon sok milliónyi más keresztény emberrel együtt nem volt hajlandóak leborulni és imádni Cézárt és az uralkodókat és a hamis isteneiket és az oltáraikat.
They tried to kill John, but he wouldn't kill. He wouldn't die.
Jánost megpróbálták megölni, de nem halt meg.
So they put him out on the island. You see, God wasn't finished with him.
És akkor kirakták őt erre a szigetre, mert Isten még nem fejezte be a
munkáját. Lord, one more thing to do through John, which was giving the revelation that we're studying today.
Mert még egy nagy feladat várt Jánosra, hogy megkapja a jelenések könyvét, amit ma tanulmányozunk.
Now, the church of Ephesus we looked at last week, the word Ephesus means darling.
Megnéztük múlt alkalommal, hogy az Ephesus szó, a város neve azt jelenti, hogy kedvesem, drágám.
And the word of exhortation to the church was, come back to your first love, darling.
És a biztatás ennek a gyülekezetnek az volt, hogy kedvesem, térj vissza az első szeretetedhez.
The name of each one of these actual cities speaks actually of what these churches were going through.
És érdekes módon a gyülekezetek nevei,
how sovereign is God,
mindegy kifejezi mindazt, amin az a gyülekezet épp keresztül ment, és milyen mindenható Isten.
The word Smyrna comes from the Hebrew word myrrh.
A Smyrna szó, abból a szóból eredeztethető, mint a mirha.
Now myrrh was obtained from cutting into a certain tree and the sap, when it was turned into resin, when it was crushed, it would make this substance that was used for embalming the dead.
A mirha tehát, a bizonyos fát, amikor mint egy megvágták annak a törzsét, ez a fajta fagyú folyt ki, ez megszáradva, összetörve adta ezt a mirhát, és ezt használták a különböző balzsamozásokhoz.
Now you remember when the magi, we don't know how many there was a lot more than three men.
Tehát amikor a keleti bölcsek eljöttek,
in our brains there's three guys that showed up.
Három van a fejünkben, úgy gondoljuk, hogy ez három ember, de hát ezt nem tudjuk, hogy három.
It was a bunch of guys with three different gifts.
Három ajándékot hoztak, de hát egy pár ember.
But when they came to see the king that had been born in Bethlehem, they brought three gifts.
Amikor eljöttek meglátogatni a megszületett királyt a Betlehembe, akkor három ajándékot hoztak.
They brought gold, frankincense and myrrh.
Ők aranyat, töményt és mirhát hoztak.
Now gold in the scripture speaks of kingly rule.
Az arany mindig a királyi uralkodásról beszél
az igében. So, as the magi came, they came proclaiming this one who was born there in the city of David as king. They proclaimed him as king.
Tehát ahogy a keleti bölcsek jöttek, ők ezt a kisbabát, a megszületett királyt ott Dávid városában meg is vallják, és az aranyat hozva megvallják, hogy ő az úr, ő a király.
As they brought him frankincense, which was the spice that the priest would use in the things of the temple.
A tömjén pedig, amit hoztak, az a valami, amit a papok használtak, a papi teendői közepette a templomban.
As they came worshiping, pouring their gifts upon him, they were proclaiming, he is the priest, the high priest.
Ahogy jöttek és imádták a megszületett királyt, hozták ezt az ajándékot kifejezve, hogy ő a főpap.
Now as they brought to him myrrh, pouring out the gift of myrrh upon him, they proclaimed that this one would be dead.
És ahogy a mirhát elhozták, ezzel mint egy kifejezték azt, azt szimbolizálja ez, hogy ő meg fog halni.
And the same one that was born there in that place in Bethlehem 33 years later.
És az a kis baba, aki ott megszületik Betlehembe, ő 33 évvel később.
He was arrested and convicted by an illegal trial and put to death.
Őt elfogják, és egy teljesen hamis vádak alapján halálra ítélik.
Now to the church of Smyrna, the church of myrrh.
És most a Szmírnai gyülekezetnek, a Mirha gyülekezetnek.
Jesus reveals himself as the one who is the first and the last, the one who was dead, but behold, he lives.
Nekik úgy mutatkozik be Isten, hogy ő az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt.
Now an amazing thing that Isaiah the prophet showed would happen when the Messiah comes and reigns in that millennial reign.
Érdekes, amit az Ézsaiás könyvében Ézsaiás prófétál, hogy eljön majd az Úr és uralkodni fog az ezer éves királyság alatt.
When Jesus comes back again and he rules and reigns from Zion.
Amikor eljön Jézus és a Sionról fog uralkodni.
It says in Isaiah 60 verse 6 that those from Sheba will come and they will bring gold and frankincense and will bring good news.
Tehát az Ézsaiás
60.
versnek másik fele. Mindnyájan Sebából jönnek, aranyat és töményt hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik.
At that future time when he comes, the gifts will be brought to the king, to the great high priest, but it will be missing the myrrh.
És amikor elhozzák az ajándékokat, akkor is a királynak és a fő papnak a mirhát nem hozzák, az hiányzik.
Why? Because he was dead, but he has come to life.
És miért? Mert ő meghalt, de életre kelt.
There is no more need for the myrrh.
És többé nincs szükség a mirhára.
You see, Jesus Christ came the first time to die, and die he did for our sins.
És először azért jött el Jézus, hogy meghaljon a mi bűneinkért.
But now he lives and he rules and he reigns. He walks in the midst of his church.
De ő él most és uralkodik, és az ő gyülekezetében, az ő egyházában él.
So to this church in Smyrna that will experience suffering even to death.
És ennek a szmírnai gyülekezetnek, amelyik szenvedést, próbákat és még halált is fog tapasztalni.
Jesus said, I know your works, your tribulation and poverty, but you are rich.
Azt mondja neki Jézus, hogy tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy.
I know the blasphemy of those that say they're Jews, but they're not Jews. They're a synagogue of Satan is what they are.
És azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája.
Jesus comes to this church and he says, I know what you're going through and I know what you will experience.
Eljön tehát Jézus, és itt szól ehhez a gyülekezetnek, hogy tudom, hogy miken mentek keresztül, és mint fogtok.
He says, I know your poverty.
Tudok a nyomorúságodról.
I know your poverty.
A szegénységedről.
Your poverty. In the word here is, it means your complete destitution.
Tehát szegénység, ami arról beszél, hogy szűkölködsz.
Now, historically we know that Smyrna was a very prosperous city.
És tudjuk a történelemből, hogy Smyrna egy nagyon gazdag város volt.
But the Christians in Smyrna were completely destitute.
De a keresztények ott Szmírnában teljesen szűkölködve kellett, hogy éljenek.
You see, part of the persecution against them where they were kicked out of the different trade guilds.
Az volt az egyik mód, ahogy ők a nyomorúságot, mint egy megtapasztalták, hogy a különböző munkahelyekről, a különböző kézműves helyekről mindenhonnan kidobták őket.
There was kind of a little Roman worship emperor cult mafia that would go and steal all their possessions.
És volt egy a római császár imádatát, mint egy biztosítandó, egy ilyen egy szekta, ami ment, és a keresztények tulajdonát lerombolták, ellopták.
There was a heavy cost to standing and saying, I believe that Jesus is Lord.
És nagyon nagy ára volt akkor annak, ha valaki kiállt és megvallotta, hogy ő Jézus Krisztusba hisz.
For them it meant the complete plundering of all their earthly possessions.
Az azt jelentette, hogy minden földi javaiktól, minden földi tulajdonuktól megfosztották.
There are Christians today, our brothers and sisters, at places in this world that are experiencing the same type of suffering.
És ma is vannak testvéreink a világban, akik ugyanilyen fajta szenvedéseket kell, hogy elszenvedjenek.
Now Jesus didn't just know that they were suffering this. Jesus had experienced that same poverty that they knew.
És nem csak hogy Jézus tudta, hogy ők ezen a szegénységen, a szenvedésen mennek keresztül, de ő maga is megtapasztalta ezt a fajta szegénységet.
It tells us in 2 Corinthians 8:9 that by the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet he became poor, that we through his poverty might be made rich.
2 Korintus 8:9, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
In Philippians chapter 2, we see this emptying of Christ, his emptying of himself.
A Filippiekhez írt levél második részében látjuk, ahogy ő megüresíti önmagát.
We see that becoming poor of the Lord Jesus Christ.
Látjuk, hogy az Úr Jézus szegényé válik értünk.
He knows.
És ő tudja.
He's experienced the type of poverty they were experiencing in Smyrna.
És ő megtapasztalta azt a fajta szegénységet, amit ők itt átélnek Smyrnában.
You know what he says to them? He says, I know your poverty, but you are rich.
És azt mondja nekik, hogy tudok a szegénységedről, pedig gazdag vagy.
I know what you're going through, that you've been stripped of all this temporary stuff, but you're rich.
És tudok a szegénységedről, tudom, hogy mindenedet elvették itt a földön, de te gazdag vagy.
You see, because God may allow at times the loss of temporary stuff.
Mert néha Isten megengedi, hogy valamiféle ezeket az időleges dolgok elvesztenek.
If you didn't realize it yet, or you weren't aware of it, one day we will all lose every temporary thing.
Nem tudom, hogy tudtad el, vagy ez már tudatosult benned, de egy nap mindannyian elvesztünk mindent.
You can't take it with you.
Nem vihetjük magunkkal.
You will not take it with you.
Nem visszük magunkkal.
You never see a trailer being pulled behind a hearse. With all the guy's stuff, he can't take it with him.
A gyászmenet után soha nem láttátjátok, ahogy teherautóval mint egy viszik utána a dolgait.
I know your poverty, but you're rich.
Én tudok a ti szegénységetekről, pedig gazdagok vagytok.
You know what happens when we experience the loss of temporary things with God in our life?
Tudjátok, mi történik akkor, amikor megtapasztaljuk azt, hogy elveszítünk minden földi ingóságunkat, és az Úr velünk van?
We gain more of an eternal perspective.
Egy örökké való szemléletet nyerünk ezzel.
And with more of an eternal perspective, we gain freedom.
És ezzel az örökké való szemlélettel, mint egy szabadságot is nyerünk.
You know the people that can't live here?
És tudjátok, akik itt nem tudnak élni?
They're the people that are not ready to live forever.
Azok, akik nem készek örökké élni.
If you're here and you don't know that you know where your eternal place is,
ha te úgy élsz itt, hogy nem tudod, hogy mi lesz veled az örökké valóságban,
then you are held in bondage your whole life here.
Akkor az egész életedet itt megkötözöttségben kell élned.
If you know that you know by the truth of the gospel that you will live forever with the Lord.
De ha te biztosra tudod, az evangélium örömhíren keresztül te tudod, hogy vele leszel örökre.
That knowledge,
ez a
not head knowledge, but heart and life knowledge, will have the most profound psychological effect upon you. Possible.
És ennek ismerete nem csak tudás az elménkben, hanem szívünkben, életünkben, és ennek megélése hatalmas változást, pszichológiai változást is hoz az életünkben.
It'll free you up.
Ez megszabadít minket.
Someone rams into your car. You know what? That car is going to be dust anyway someday.
És ha valaki belemegy a kocsikban, hát igen, de ez úgyis porrá lesz.
And after I've been in eternity.
És amikor már örökké valóságban már sok ideje.
Will I care about that car?
Valóan törődni fogok, érdekel majd ez az autó.
I'm gonna live forever.
Hisz örökké élek.
The Lord says, move to Hungary.
Amikor az Úr azt mondta, hogy menj és költöz Magyarországra.
All right.
Hát jó.
Why not?
Miért is ne?
If it's a mistake, it's a mistake in the midst of my short life here, and I'm gonna live forever with the Lord. It wasn't a mistake though.
És hogyha
ha
mégis hibának bizonyulna, az én nagyon lehetni rövid kis életemben egy pici kis hiba, egy pici időszakú hiba, miközben én az Úrral fogom úgyis az örökké valóságot leélni, de hát nem is volt hiba.
Jesus says, I know your poverty, but you are rich. You're a rich church.
Hogy én tudok a szegénységetekről, de ti gazdagok vagytok.
They had nothing materially, but they had this eternal perspective. They had this fearlessness in life.
Anyagiakban semmiük nem volt, de mindegy az örökké való szemlélet az övéké volt, és így ígélték az életüket.
They had more of God, you see.
És többet tapasztaltak Istenből.
Now you can contrast this church with the church we're going to see in chapter 3 verse 17, the Laodicean church.
És majd érdekes lesz összehasonlítani ezt a gyülekezetet a harmadik rész 17. versében, ahogy majd 14. versében, ahogy olvassuk a laodiceai gyülekezetet.
The Laodicean church said about themselves, we are rich, we don't need anything.
A laodiceaiak azt mondták magukról, hogy mi gazdagok vagyunk, mindenünk meg van szükségünk.
They had a lot of material things.
Mert nagyon sok anyagi javaik voltak.
Jesus said to them, you don't realize how poor you are, you have nothing.
És Jézus azt mondja,
you're wretched and blind.
Hogy nem is veszitek észre, hogy mennyire szegények vagytok, hogy mint egy gonoszak vagytok, és szegények.
Do you live through the eyes of the world or do you live through the eyes of God?
Hogy te a világ szemén és szemvegén keresztül nézed az életet, vagy Istenén?
In other words, are you living blind?
Vagy vakon élsz tehát?
Let me tell you, folks, this world is filled with the blind leading the blind, and they're all fallen into the pit.
És elmondhatom, hogy ebben a világban a vak vezeti a világtalant, és mind beleesnek a gödörbe.
Or do you live through God's eyes? Is it God's estimation of who you are and how you're doing that you're living in?
Vagy Isten szemein keresztül látod magadat és az életedet, hogy ki vagy te, hogy mi az értéked és az egész életed.
You guys are completely destitute materially, but you're rich.
Hogy teljesen szűkölködően és szegényen éltek, de igazából gazdagok vagytok.
And they were.
És valóban így volt.
God's presence was so heavily with them.
Isten jelenléte.
Their focus was so completely upon him.
Annyira ott volt velük, az ő figyelmük Istenre vetült.
And the Lord says, and I know the blasphemy of those that say they're Jews, but they're not. But they're just a synagogue of Satan.
És azt mondja, hogy tudok azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája.
Now I want you to remember before we talk about this, that the first tens upon tens of thousands of believers in Christ were all Jews.
És szeretném, hogy emlékezzetek, mielőtt elkezdünk ebbe belemenni, hogy az első 10 000, akik hittek és követték Jézust, zsidók voltak.
I want you to remember that Jesus Christ, our Lord, the Son of David, is a Jew.
Hogy Jézus Krisztus, ami Urunk, Dávid fia, ő is zsidó.
That's so much for Christian antisemitism.
Hát erről ennyi, de hogyha valakit keresztény antiszemitizmus.
All the apostles of Jesus Christ.
Az apostolok mind.
Jewish boys.
Mind zsidó fiúk voltak.
For you Catholics here.
Hogyha katolikusként vagy itt.
Mary, the mother of Jesus.
Mária, Jézus anyja.
A young Jewish girl.
Ő is egy fiatal zsidó lány.
But you know what? Not all of Israel turned to the Messiah.
De nem Izrael egész része fordult
oda Istenhez. Especially among the religious elite, among the guys called the Pharisees.
Különösen nem a zsidó vezetésből, a zsidó elitből, akik a vallásos vezetők, a farizeusok voltak.
Historically, we know that in Smyrna, there was a large community of Jews that were hostile toward the church.
Tudjuk, hogy Szmirnában volt egy elég nagy számú ilyen vallásos elit, akik nagyon ellene voltak a keresztényeknek.
And there was slander that they promoted.
És volt egyfajta rágalom, amiket hirdettek róluk.
And one of the things that they slandered Christians and they kind of promoted was that Christians were cannibals.
Az egyik dolog, amit ilyen rágalomkért hirdettek a keresztényekről, hogy ők kannibálok.
Because the preacher encourages them to eat the body of Christ and to drink his blood.
Mert az ige hirdető arra biztatja őket, hogy egyenek az Úr testéből és az ő véréből.
The Christians were known to have love feasts and these Jews were accusing them of having these big sexual parties, these big orgies and all.
És ez a szeretet vendégségeik voltak, és ezt a zsidók úgy értelmezték, hogy ezek biztos nagy szexuális orgiák.
They had taken the teaching of Christ where he said if you do not love me more than mother, father, brother, sister, you're not worthy of me. They said Christians are anti-family.
És kiforgatták Jézus tanításait, hogyha nem szerettek engem, vagy nem tesztek minden a család elé, mint egy a testvéretek, az anyátok, apátok elé, akkor nem vagytok méltók hozzám. Ezt kiforgatták, és úgy használták, hogy biztos a keresztények a család ellen vannak.
As the Christians would not bow and offer the incense, worshiping the pagan gods there, they were accused by the Jews as being atheists.
És azzal vádolták tovább a zsidó vezetők őket, hogy mivel nem akartak, nem voltak hajlandók bemutatni áldozatokat más isteneknek, hogy ők ateisták, ők Isten, tehát hitetlenek.
They would turn to the Romans and say they don't worship our gods.
Azt mondják, hogy nem,
little g gods.
Hogy nem imádják a mi isteneinket.
They were being accused of treason because they wouldn't bow to the Caesar.
Akkor felségárulással is vádolták, hisz nem voltak hajlandók meghajolni a császár előtt.
Now many of the Jews there in Smyrna were leading these false things, these fueling the fires against the Christians.
És nagyon sok zsidó ezt elhitte a keresztényekről, és tovább, mint egy szórta ezt az olajat a tűzre.
And when they gathered together 12 or more men, they would say, we're a synagogue of Jehovah.
És amikor a zsidók összegyűltek, 9-10-12 ember, azt mondják, hogy mi a Jehovának a zsinagógája vagyunk.
Jesus said, no way, that's a synagogue of Satan, that's what that is.
Erre mondja itt az Úr az igében, hogy nem, ti a sátán zsinagógái vagytok.
Now, if anybody has the right to define who a Jew is, and what is a synagogue of Jehovah, it's Jesus, who is both.
Hogyha valakinek van joga eldönteni, hogy mi a zsinagóga és igaz zsidók, akkor az maga Jézus, hiszen mindkettőt ismerte.
In the book of Romans,
A római levélben.
In the book of the Gospel of John.
A János evangéliumában.
Both Jesus and Paul spoke about how a Jew is not a Jew who is one outwardly, but Jewishness is something that's of the heart.
Hogy arról beszél Pál is és Jézus is ezekben a részekben, hogy mit jelent zsidónak lenni, hogy ez nem egy külső megnyilvánulás, hanem egy belső valóság.
And Jesus and Paul both echoed what Moses had told Israel.
És mindketten azt visszhangozták, amit Mózes is mondott.
That it's not an outward physical circumcision that God's interested in.
Hogy Isten nem a körülmetélkedés külső jele érdekli.
But it's a circumcision of the heart.
Hanem mindegy a szívünk körülmetélése.
You can figure it out about circumcision. I'm not going to get into details.
A részleteket mindenki megtudhatja maga, hogy mi mit jelent.
But what circumcision meant, it was an outward symbol of an inward reality that God wanted with their hearts.
De a körülmetélkedésnek a lényege, Isten amiért ezt kérte, hogy az egy külső jele volt annak a belső valóságnak, annak a kapcsolatnak Istennel, amire Isten vágyott.
That the heart would be just completely sensitive to God.
Hogy a szívük teljesen érzékeny legyen Istenre.
That a Jew is someone whose heart was sensitive to God, responsive to God.
Hogy a zsidó ember szíve érzékeny legyen Istenre, reagáljon, érzékeny legyen az Úr jelenlétére.
Now the Jews in Smyrna were so absolutely hardened. They had no circumcision of heart.
A szmirnai zsidóknak a szíve annyira megkeményedett, az ő szívük nem volt körülmetélve.
Jesus said they say that they're Jews, but they're not Jews.
Erre mondja Jézus, hogy ők azt mondják magukról, hogy ők zsidók, de nem azok.
Jesus is by no means belittling the term Jew. He's actually exalting it.
És ezzel mintegy nem lekicsinli Jézus a zsidó szónak, annak jelentését, hanem inkább felemeli.
These guys that say they're Jews, they're not Jews. That's not what a Jew looks like. A Jew is much more glorious than these guys.
És erre mondja, hogy ők nem azok, hiába nevezik magukat annak. És ezzel azt fejezi ki, hogy ők nem méltóak erre a névre, mert egy igazi zsidó ember nem ilyen.
These guys' hearts are hardened. They don't know God from, you know, the barn, out on the farm.
Hogy ezek az emberek kemény szívűek, nem ismernék fel Isten sehol.
And these Jews in Smyrna were actually so hardened, they would break the Sabbath.
És ezek a szmirnai zsidók annyira megkeményedett szívűek voltak, hogy a szabad szombatot, azt a napot is megszekték munkával.
To carry the wood to the arena that will burn to death the pastor of the church in Smyrna.
Hogy mint egy elhurcolják azokat a fa rönköket, amit arra használnak, hogy elégessék a szmirnai gyülekezet pásztorát.
Jesus said these aren't Jews.
És erre mondja Jézus, hogy ezek nem zsidók.
No matter what they call themselves, they're a synagogue of Satan. They're puppets of Satan.
Bárminek is nevezhetik magukat, de ők a sátán zsinagógája, és mint egy a sátánnak az eszközei és bábúi.
There's something for you and I to think about today.
És számunkra van itt ebbe valami, amiről el kell gondolkodnunk.
Because in history and today, all over this earth, there are people that call themselves Christians that are not.
Mert a világban, a történelemben is, és ma is nagyon sokan nevezik magukat kereszténynek.
There are actually those that call themselves Christians that are not, and if you really look at it, they're actually a fellowship of Satan.
Tehát kereszténynek mondják magukat, de nem azok. És ha közelebbről megnézzük őket, látjuk, hogy ők a sátánnak a szolgái.
I think in the history of the Crusades, you know.
Eszembe jut a keresztes lovagok, a keresztes hadjáratok történelme.
Armies with crosses engraved in their shields went out and killed innocent women and children, mowing them down.
Ahogy a katonák a páncéjukba keresztet belegravíroztatták, és a kereszt nevében mentek, de embereket, nőket, gyerekeket öltek az útkon.
Are those Jesus people coming on those horses?
És hogy a Jézus emberei a lovakon jönnek.
Those people aren't in love with Jesus.
Azok az emberek nem szeretik Jézust.
Coming to kill women and children.
Hanem jönnek harcolni és embereket ölni.
You know, just down south, just this within the last decade.
És az utóbbi évtizedben délen is megnézhetjük, hogy mi
volt. Serbian Orthodox Christians.
Az ortodox keresztények, a szerbek.
Croatian Catholic Christians.
És a horvát katolikusok.
Fighting and killing each other.
Egymás ellen törve és gyilkolva
egymást. You watch on CNN, it's portrayed as these two Christian groups killing each other.
És ha megnézzük a híreket, azt látjuk benne, hogy keresztények ölik egymást.
You know, I was living down there during the war when it broke out in Croatia. I was down deep in Serbia the day it moved to Bosnia.
És akkor ott voltam lent Szerbiában, amikor kitört a háború.
We were down there planning a concert with a group called The Cry that came over here many times, a great rock band, Christian rock band.
A Cry nevű rock együttessel, akik többször jöttek szolgálni Európába, egy nagy koncertet és evangelizációt terveztünk.
We went into the town where we wanted to have this concert, and we found this huge open square, and we're like, this is perfect.
Elmentünk tehát abba a városba, ahol gondoltuk, hogy ezen a nagy téren így tökéletesen jó lesz a koncertnek.
And as we're standing there with, you know, getting our vision and talking about where we want to put the stage and all, an Orthodox priest comes up.
És ahogy ott tervezgettük, hogy hova rakjuk a színpadot, hogy hogy legyen a dolog, oda jön egy ortodox pap hozzánk.
With the big black cape and the big black hat and
nagy
the big fekete, huge cross.
Nagy fekete süsümeggel és a nagy hosszú fekete palástal
and the big
és keresztel.
Depressing gray beard.
És nagyon morózus, nagy őszakállal.
He said, what are you doing?
És megkérdezte, mit csináltok itt?
He said, we're planning an outreach. We're going to preach the gospel of Christ. Here this guy's cross is like sticking right in my face, you
know? És azt mondtuk, hogy az evangéliumot szeretnénk hirdetni, hogy Jézusról szeretnénk énekelni, őt fogjuk hirdetni, és ez ő nyakába egy hatalmas kereszt rombol.
We don't even have a church here. We're just going to preach and then tell everyone, go find the churches and go to church.
És nem egy gyülekezetet kezdünk itt, hanem hirdetjük az evangéliumot, és arra fogjuk biztatni az embereket, hogy találjanak egy helyi gyülekezetet, és kapcsolódjanak be.
This priest opens up his robe and he shows me the gun that he has in there, and he says, you get out of here and don't ever come back.
És akkor ez a pap, ez az ortodox pap félre libbenti az ő köpenyegét, és megvillantja nekünk a fegyverét, és azt mondta, hogy azonnal menjünk innen, és soha ne gondolkozzunk arra, hogy visszajövünk.
I'm looking at this guy going, you are serving the devil.
És arra gondolok, hogy
te
az ördögöt szolgálod, persze nem mondtam neki.
I'm like, you are doing exactly what the devil does. He opposes the preaching of the gospel. Who are you? What are you doing?
Te teljesen azt teszed, amit az ördög. Te ellene szegőz az evangélium hirdetésének. Te mit csinálsz?
Is that guy a priest of God? Absolutely no way.
Hogy ő Isten papja ez az ember? Egyáltalán nem.
He's actually working for the devil.
Ő inkább az ördögnek dolgozik.
Calling himself a Christian.
És magát kereszténynek nevezi.
Now I'm not saying that all Serbian Orthodox people are working for the devil. I'm not saying that.
Természetesen ezzel nem azt állítom, hogy összes szerb ortodox ember és pap az ördögnek.
I'm not saying that. I'm just saying there's people that say that they're Christians and they're not.
Ezt példaként használom arra, hogy emberek mondják magukról azt, hogy ők keresztények, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ők azok.
Welcome to CNN. Today we're going to Northern Ireland to see what the Christians are up to.
És CNN-ben üdvözlöm Önöket, és menjünk nézzük meg, hogy Írországban mit csinálnak a keresztények.
Here comes the Protestants marching out to, oh, the Catholics, boom, bombs going off.
Ja, hogy itt jönnek a protestánsok, valamilyen felvonulnak, hoppá, a katolikusok egy bombát dobnak közéjük.
Do these guys know the Lord?
Hogy vajon ők ismerik Istent?
As they're wiring up their bomb to go blow innocent children and people to smithereens. They don't know God at all.
Hogy vajon ezek az emberek ismerik az Urat, ahogy otthon készítik a kis házi készítésű bombáikat, amire elképzelik, hogy mikor és hogyan kinek dobnak oda embereket megölve. Hát egyáltalán nem
ismerik. They might be caught up in some type of demonic confusion of religion.
Ők a vallásoskodás nagyon furcsa és démoni dolgába vannak belekavarodva.
But they are not walking in the spirit of God.
De nem Isten lelke által, nem
there's,
Isten lelke
járnak. There's not a chance that they are walking with the Lord.
Egyáltalán erre esély sincs, hogy ők az Úrral járnak ebben.
Jesus said they will know. The world will know that you're my disciples by your love that you have one for another.
És Jézus megmondta, hogy a világ meg fogja ismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, a köztetek levő szeretetről.
Those Jews that are doing that, they're not Jews.
Azok a zsidók, akik ezt csinálják, ők nem zsidók.
Jews are much more wonderful than that.
Ők sokkal csodálatosabbak.
They're not
Jews. Zsidók. Ezek nem azok.
That's what he's saying.
Ezt mondja ezzel itt.
Jews are a people that are called to know me and make me known to all nations.
Mert a zsidókat arra hívtam, hogy megismerjenek engem és megismertessenek az egész világon.
That's what Jesus is saying. Don't fear. Don't fear any of the things that you are about to suffer.
És azt mondja Jézus, hogy ne félj attól, amit el fog szenvedni.
Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested, that you may have tribulation 10 days, but be faithful until death. He who, and I will give you the crown of life.
Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbáltáljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig.
Now the term day in the scripture can refer to a period of time.
Az egy nap tehát.
We're going to check something out up here in a second.
Egy időszakot is kifejezhet, nem csak egy napot.
The day of the Lord, for instance, took place over it takes place over a period of time, years.
Az Úr napja is, az egy időszakot jelent. Az nem egy nap, hanem egy időszakot fejez.
It's interesting that in the 2nd and 3rd century there were 10 Roman emperors that brought great suffering and persecution on the church.
Érdekes, hogy a második és harmadik században 10 olyan római császár volt, uralkodó, akik hatalmas szenvedést és nyomorúságot hoztak a gyülekezetre.
Each of these 10 emperors had their day.
Mind a tíznek megvolt a maga napja.
Bringing down persecution from 54 AD all the way to 294.
55-től 294-ig tehát. Ez az időszak tartott az ő uralkodása ideje.
Another interesting thing is the final emperor before the persecution stopped is Diocletian.
Érdekes, hogy Diocletianus volt az utolsó császár, aki után tehát befejeződött ez a nagyon erős nyomorúsága és üldöztetése a gyülekezetnek.
He was the 10th emperor that brought down this type of persecution, and he ruled for exactly 10 years.
Ő volt az utolsó, tehát ezeknek az uralkodóknak a sorában, akik ezt a fajta üldöztetést és a gyülekezet, az egyház üldözését hozták, és pontosan 10 évig uralkodott.
And Diocletian's his terror that he brought on the church was by far the worst of all the other 10.
És a Diocletianusnak az üldöztetése, a nyomorúság, amit ő hozott, az mindenek, mind a többi 9-et fölülmúlta.
During the time of these 10 guys, it's estimated between 5 and 7 million Christians lost their life because they would not bow and say Caesar is the Lord.
És azt mondják, hogy Jesus
is Lord.
A 10 uralkodó ideje alatt körülbelül 5 és 7 millió keresztény ember vesztette az életét, mert nem volt hajlandó megvallani azt, hogy a császár az Úr, hanem azt, hogy Jézus az Úr.
These 10 guys would feed Christians to the lions. They would stretch them and rip their bodies apart on the rack.
Ezek az uralkodók keresztényeket vetettek az oroszlánok elé, és mint egy karóba húzták őket.
They would burn Christians to death. They would crucify them by the hundreds.
És mindegy mágián égették őket, és keresztre feszítették őket százával.
In the next guy to come after Diocletian, we've all heard of this man named Constantine.
És Konstantinról már sokat hallottunk.
With Constantine, the persecution of the church ended.
És ezzel az ő uralkodásával véget ért ez az üldöztetés.
He brought in what was called the Edict of Toleration.
Tehát ő bevezette ezt az új rendelkezést, a tolerálás ennek a rendelkezését.
Before all of this started coming down, Jesus says, "Do not fear what will come upon you."
De mindezek előtt, mielőtt ez véget érne, azt mondja Jézus, hogy ne féljetek attól, ami
eljön. The devil is going to throw some of you in prison. You're going to have this tribulation for 10 days.
Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbáltáljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig.
Now we have the historical record actually of the sufferings of the pastor of the church of Smyrna, a man named Polycarp.
És érdekes módon megvan a leírása annak a szenvedésnek, amit ennek a szmírnai gyülekezetnek a pásztora Polycarp kellett, hogy elszenvedjen.
For the next 10 minutes, Christina is going to read the story of Polycarp in Hungarian. You English speakers, we're going to scroll it off on the screen. Just check out what Polycarp experienced.
Tehát Polycarpnak a halálát megőrizte a történelem, és ezt fogom felolvasni, és az angol nyelvűek pedig a kivetítőn tudják olvasni.
He was the pastor of the church in Smyrna.
Ő a szmírnai gyülekezet pásztora volt. Abban az évben, amikor Polycarp visszatért Rómából, üldözni kezdték a szmírnai hívőket. Ezért a szmírnai gyülekezet arra kérte Polycarpot, hagyja el a várost a fenyegetettség miatt idejére. Polycarp hitte, hogy Isten akarata ez, hogy pár évig még életben maradjon, így elegettéve a hívők kérésének, elhagyta a várost és vidéken húzta meg magát néhány keresztény barátjánál. Egy napon, ahogy Polycarp szobájában imádkozott, látomása támadt, amelyben párnája lángra kapott. Polycarp azonnal megértette, hogy Istentől származó üzenet ez, nyugodt hangon közölte tehát társaival, most már tudom, hogy mágián lelem halálom. Közben a katonák Polycarp keresésére indultak. Elfogták Polycarp egyik szolgáját, és addig kínozták, amíg fel nem fette gazdája hollétét. A katonák még aznap éjjel megjelentek Polycarp rejtek helyén. Amikor azonban meglátták, nagyon elszégyelték magukat, hogy egy ilyen idős és törékeny embert kell letartóztatniuk. Polycarp 86 éves volt. Vonakodva felrakták át Polycarpot egy szamára, és visszavitték Szmirna városába. Útban a város felé a katonák parancsnoka és egyes római előjárok kocsiukba ültették Polikárpot, és kérlelni kezdték, hogy áldozzon egy kis töményt a császár szobránál, megvalva, hogy a császár az úr. Ha Polikárp ezt megteszi, szabad lesz. Csak így menekülhet meg a reáváros szörnyűségek elől. Polikárp először hallgatott, majd nyugodt hangon, de határozottan nemmel válaszolt. A parancsnok pedig dühösen lökte ki kocsiából az öregembert. Polikárp sajgó csontokkal, de elszántan bandokolt tovább. Gyalog ment egészen az arénáig, ahol már javába folyt a vérontás. Hatalmas, férszamjas tömeg gyűlt össze, hogy végignézze a keresztények kinkeserves halálát. Az egyik hívő, akit Quintisnek hívtak, bátran hirdette, hogy Jézus követője, és kész uráért a halálba menni. Amikor azonban meglátta a küzdőtére reáleselkedő fenevadakat, elszállt minden bátorsága, és készségesen áldozott tömjént a császár szobránál. Egy Germanicus nevű fiatalember azonban kitartott mindhalálig. Emelfővel vonult ki a küzdőtérre az oroszlánok közé, és keserves kínok között halt meg uráért, Jézus Krisztusért. Rajta kívül 10 további hívő is az oroszlánok karmai között végezte aznap, de a tömeg még nem látott eleget, és egyre csak azt kántálta, le az ateistákkal, akik nem hajlandók isteneinket imádni. Szemükben a keresztények is ateisták voltak, hiszen nem a rómaiak és görögök isteneit tisztelték. Végül a tömeg egy emberként Polikárpot kezdte követelni. Amikor Polikárp bevánszorgott a küzdőtérre a többi hívővel együtt, egy hangot hallott a mennyből, amely így szólt. Légy erős, Polikárp, tarts ki! Polikárpot azután a prokonzul elé állították, aki még egyszer utoljára megpróbálta rávenni őt arra, hogy Jézust megtagadja. A prokonzul megparancsolta Polikárpnak, hogy a tömeggel együtt kiáltsa maga is, hogy le az ateistákkal. Erre Polikárp a tömeg felé fordult, rájuk mutatott és csak annyit mondott, le azokkal az ateistákkal. A prokonzul azonban hajthatatlan maradt. Esküvel vald a császárt uradnak, tagad meg Krisztust, és szabad vagy, mondta. Polikárp azonban így felelt. 86 éve Jézus szolgálom, hogyan is merészelhetném most megtagadni királyomat? Ennek hallatán a prokonzul a tömeg felé fordult, és ezt mondta. Polikárp bűne a következő, megvallotta, hogy keresztény. A tömeg ekkor újra kiáltozni kezdett, és követelte, hogy engedjék ki az oroszlánokat. Az oroszlánokat azonban akkorra már elvitték a küzdőtérről. A tömeg ekkor azt követelte, hogy Polikárpot mágián égessék meg. Ekkor az öregembernek eszébe jutott az álma, amelyben lángra lobban párnája, és az úrban felbátorodva így szólt hóhéraihoz. Jól van ez így. Én ugyanis nem félek attól a tűztől, amely csupán ideig óráig ér, azután elalszik. Ne késlekedjetek, tegyétek, amit tennetek kell. A hóhérok ekkor mágiát raktak, amelynek tetejére egy oszlopot erősítettek, miközben Polikárpot az oszlophoz kötözték, így imádkozott. Köszönöm neked, hogy méltónak találtál engem erre a napra és erre az órára, és arra, hogy részesülhessek Jézus Krisztus szenvedéseiből. Miután Polikárp befejezte az imádságot és hálát adott az Úrnak, meggyújtották a mágiát. A lángok szinte már az egek nyaldosták, de Polikárpnak nem esett bántódása. Isten megóvta őt a tűztől. Amikor a hóhér látta, hogy a lángok nem árthatnak Polikárpnak, dühében egy lándzsát dobott az öregemberbe, és a Polikárp testéből kiömlő vér pedig szépen lassan eloltotta a tüzet. Amikor már csak a füstje maradt, a szemtanúk egy fehér galambot láttak felszállni a magasba. Ugyanebben a pillanatban Ireneusz, az egyház egyik vezetője Rómában, mondván, hogy ezt Istentől hallotta, így szólt, Polikárp halott. Isten hazavitte szolgáját.
Today, over 1/3 of the church around the world meets in secret.
És ma az egyház egy harmada kell, hogy így titokban találkozzon.
Because of the persecution that exists around them.
Attól félve, attól az üldöztetéstől, ami körülveszi őket.
Even in the last 10 years, Christians, brothers and sisters of yours and mine.
Az utóbbi 10 évben a ti testvéreitek, az én testvéreim.
Because of their faith in Christ, they've been boiled to death in water.
Az ő Krisztusba vetett hitük miatt őket forró vízben főzték meg.
Burned to death.
Megégették őket.
They've been tortured and shot.
Megkínozták őket, lelőtték őket.
I mean, in places like China.
Kínában, you know, például.
In places like Haiti, we see Haiti on the news as their whole country's in chaos.
Láthatjuk a hírekben is, az egész országuk teljes káoszban van.
Places like Iran and Pakistan.
Iránban, Pakisztánban.
Colombia, the Philippines.
Kolumbiában, a Filippi-szigeteken.
We have some missionaries from Calvary Chapel that experienced almost death in the Sudan.
És vannak olyan Golgota misszionáriusok, akik majdnem meghaltak Szudánban.
Jesus says, he who has an ear, verse 11, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes shall not be hurt by the second death.
Azt mondja tehát az ige, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.
We never know what type of loss we might experience.
Soha nem tudjuk, hogy milyen veszteség érhet minket.
But Jesus says to us, don't fear the things that you're about to suffer.
De arra azt mondja Jézus, hogy ne féljetek attól, amit el fogtok szenvedni.
Don't fear what may happen.
Ne félj attól, ami történik.
Because the Lord is with us.
Mert az Úr velünk van.
And He knows, and He's been there, He's experienced it.
Mert ő ismeri, tudja, hogy mi mész keresztül, hisz ő is ezen ment keresztül.
Be faithful unto death.
Legyetek hűségesek a halálig.
Now, for us here, it almost seems like it doesn't really speak to us, but who knows what's coming in the next 10 or 20 years? I don't know.
És számunkra itt ma olyan nem hozzánk szólónak tűnik ez, hisz mi békében vagyunk, de ki tudja, hogy mi lesz 10-20 év múlva.
He who overcomes shall not be hurt by the second death.
És azt mondja, hogy aki győz, annak nem árt a második halál.
Now the first death is a separation from your body, and we all will experience that.
Az első halál, tehát amikor mintegy elválasztódunk a testünktől, és ezt mindenki meg fogja tapasztalni.
Only those that are alive and remain when the Lord comes again as a thief in the night.
Hát kivéve azokat, akik élnek abban az időben, amikor az Úr eljön újra, mint tolvaj az éjszakában.
Will not experience the first death.
Ők nem tapasztalják meg ezt az első halált.
What death is, according to the scripture in the Hebrew, it means separation. That's what it means, a separation.
A halál szó a héberben is az elválasztódást jelent.
It doesn't mean non-existence. That's a whole other word.
A nem létezésre egy teljesen más szó van. Ez nem azt jelenti.
Death means separation.
A halál az elválasztódást jelent.
You can be biologically alive, living with a person who's biologically alive, but be separated from each other. A lot of families experience this type of death in their midst.
Az élet, életben lehetsz te, és életben lehet veled egy másik ember, de közöttetek egy teljes elválasztódás lehet, egy fal, és mint egy így módon megtapasztalod mégis ezt a fajta halált.
The wages
sok családban van
the wages of sin is death. It's a separation.
A halálnak a bűn zsógya, a halál, ez az elválasztódás.
If there's death in your home, there needs to be some repentance and confession of sin.
És hogyha ilyen halál van a családodban, akkor ott megbánás kell, megtérés.
When my if I die, my spirit is separated from this body. My body is just laying there now. My spirit's gone on.
És amikor meghalok, az én testemtől elválasztódik az én lelkem. A testem itt fekszik, de a lelkem nem. Nincs.
Now we all experience that first death. Or we'll experience something else. Because when Jesus comes, He's going to speak a command to those of His people that are remaining here, and our bodies will be changed in a moment, in a twinkling of an eye.
Vagy azoknak, akik akkor élnek, amikor eljön újra Jézus, és ő mint egy parancsot ad, és elvonja az ő népét magához.
Forgot to turn your mobile phone off, huh?
Elfelejtettétek kikapcsolni.
I forgot where I was. Diddling.
Most elfelejtettek meg, hogy hol tart.
Where were we here? Changed, yes. We will not, as believers, experience the second death.
Tehát mi hívők már nem tapasztaljuk meg a második halált.
Now the second death is a separation from God.
Mert a második halál az Istentől való elválasztás.
Second death is extremely, extremely serious.
És ez a második halál, az őtőle való elválasztottság nagyon-nagyon súlyos.
The first death is not that serious.
Az első halál nem annyira súlyos.
We're all going to experience the first death.
Mindannyiunk meg fogjuk tapasztalni ezt a halált.
We make such a big deal about the first death.
Olyan nagy dolgot, nagy ügyet csinálunk ebből.
But let me tell you, it's the second death that we should be concerned about.
De igazából a második halál az, ami aggasztania kellene bennünket.
Jesus said, don't fear the things you're about to suffer. Be faithful all the way to death.
És azt mondja, ne féljetek mindattól, ami előttetek van, hanem legyetek hűek mind halálig.
He who overcomes.
És aki győz.
Which means he who has faith in Christ.
Aki tehát Krisztusban, akinek hite van Krisztusban.
He won't experience the second death.
Annak nem árt a második halál.
It won't be ever separated from God.
Soha nem lesz elválasztott.
And you can read more about the second death in Revelation chapter 20 and in 21.
A 20. 21. részben itt a Jelenések könyvében többet is olvashattok erről.
See, for me, I believe in Jesus Christ.
Én hiszek Jézus Krisztusban.
I've walked with the Lord now 22 years.
És 22 éve járok az Úrral.
I've received His gift.
Elfogadtam az ő ajándékát felém.
And his gift for me is the work that he did on my behalf.
Az ő ajándéka az a munka, amit én helyettem végzett el.
He took my sins upon himself.
Az én bűneimet vette magára.
He took the punishment that my sins deserve upon himself.
Azt a büntetést vállalta magára, amit az én bűneimért én érdemeltem volna.
And as that punishment was coming upon him, he cried out.
És ahogy ez a büntetés Ez a büntetés tapasztalta, ő kiáltott.
In absolute horror, he cried out, my God, why hast thou forsaken me?
És ekkor teljes horrorral telve azt kiáltja, hogy én atyám, miért hagytál el engem?
And somehow, for those moments, there was a separation, there was a turning away of the Father from the Son that had never happened before.
És abban a pár pillanatban ez történik, hogy az Atya hátat fordít, elfordul Jézustól.
Isti talked in the beginning about loneliness.
Isti beszélt erről az úrvacsora előtt, hogy milyen az a magány.
Loneliness, when you feel like you don't have any other human being in the whole world that is with you or understands you.
Amikor azt érzed, hogy a világon senki nincs melletted, aki megért, aki veled van.
And God, any encouraged us, saying, you know, God will allow those times.
És arra bíztatott bennünket Isten, hogy Isten megengedi ezeket az időket.
Because in those times of loneliness, we turn to the Lord, and He becomes more of our friend than ever before.
És mert ezekben az időkben őhozzá fordulunk, és jobb barátunká lesz, mint valaha előtte.
There's a loneliness that you never ever want to experience.
Van egy olyan magány, amit soha nem akarsz megtapasztalni.
There's an empty loneliness that you don't even realize how bad it is.
Van egy olyan fajta egyedüllét és magány, amit fel se tudunk fogni, hogy mennyire fájó.
There's a separation that you never ever want to let happen in your life. And it happens after you die the first death.
És van egy olyan fajta elválasztódás, egy olyan fajta magány, amit soha nem akarunk megtapasztalni, és ez az a második halál.
And it's not a game.
És ez nem játék.
And don't be so proud and so stubborn your whole life.
Ne legyetek hát büszkék és csökönyösek az életetekben.
Because one day you will be so weak that we're going to have to carry you and change your diapers.
Mert egy nap lehet, hogy te is öregen és betegen.
You're not going to be the big, strong, proud person that you think you are right now.
Amikor is mi fogunk téged hordozni, vagy hát téged hordozni kell majd, és a pelenkádat kell cserélni, és már nem az a büszke, erős ember vagy, aki ma ahogy hiszed magad.
And there will be a moment when your spirit slips out of your body into the next life.
És akkor az eljön a pillanat, amikor a te lelked elhagyja a testedet, és akkor elkezdődik valami.
Humble yourself right now before God.
Hogy most alázzad meg magadat Isten előtt.
This isn't me talking about what I think.
Ez nem az, amit én gondolok, ami az én véleményem.
This is the first and the last. This is Jesus Christ's words to us. He who is dead, he's already been there and he's back and he's speaking to us.
Ő az első és az utolsó, aki meghal, de él, aki járt ott, aki tudja, és ő mondja nekünk.
You don't want to experience the second death.
Ti nem akarjátok megtapasztalni a második halált.
Now, if you go through this life having only been born physically,
hogyha ebbe az életben te úgy éled le az életedet, hogy csak egyszer születtél meg, amikor megszülettél.
If you're only born once in this life, you will die twice.
Akkor ha egyszer születtél ebben az életben, akkor kétszer fogsz meghalni.
But if you listen to Jesus,
de ha te hallgatsz Jézusra,
who became dead and who lives, and he's here and he's speaking.
Aki meghal, de feltámadt, él és szól hozzánk.
The one who said, truly, truly, I say to you, unless you are born again, you will not see the kingdom of heaven.
Ő az, aki azt mondja, hogy bizony, ha nem születtek újjá, nem lehetsz ott a mennyországban.
If you're born twice,
hogyha kétszer születsz meg,
you will only die once.
Akkor csak egyszer fogsz meghalni.
This is not something to play with.
Ez nem olyas valami, amivel játszadozhatunk.
It's the promise of God. It's the warning of God wrapped
Isten
up in
ígérete,
one.
Isten ígérete ez. Isten intése ez az ő igéjében.
Have you been born again?
Te újjászülettél?
I'm not saying, do you call yourself a Christian?
Nem azt kérdezem tőled, hogy te kereszténynek mondod-e magad.
Because the world is filled with people that call themselves Christians, but they're not.
Mert a világ telve van olyanokkal, akik magukat kereszténynek nevezik, de nem azok.
They haven't been born again.
Nem születtek újjá.
When I was 19 years old, I was dead to God. I was like a piece of wood with zero consciousness of God.
19 évesen én halott voltam, mint egy fa Isten felé. Semmiféle tudatom nem volt Istenről.
When I received Christ, His Spirit came in, and God is everywhere now.
Amikor befogadtam Krisztust, akkor ő belépett az életembe, és betöltötte azt, és ez 22 éve tart.
I've never wanted to be religious. I've never had become religious, and I never will be religious.
Nem akartam soha vallásossá válni, nem is vagyok vallásoskodó, és nem is leszek soha.
But by the pure grace of God, I was born again.
De teljesen Isten kegyelméből én újjászülethettem.
I've been born twice.
És kétszer születtem így meg.
I will die the first death.
És csak az első halált fogom megtapasztalni.
Unless the Lord comes today.
Ha csak nem ma visszatér az Úr.
And He speaks and changes my body instantly, and I'm find myself caught up with Him. That's okay too.
És eljön, hogy elragadjon az ő egyházát, és vele ott leszünk a felhőkben, ez is jó.
But the point is I will never ever be separated from Him.
De az igazság az tehát, hogy én soha többé, én soha nem leszek többé elválasztva.
Is God your home?
Hogy Jézus, hogy Isten a te otthonod.
Is He your home?
Ő a te otthonod.
Is His presence the place where you live?
Az ő jelenlétében élsz-e?
That's a big question.
Ez nagy kérdés.
And it's a real question.
És valós, igazi kérdés ez.
Maybe you're not born again this morning.
Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy nem születtél még újjá.
There is nothing that you should think about.
Semmi másról nem kéne gondolkodnod.
Until you've settled that issue with God.
El nem döntötted, amíg ezt a témát, ezt a dolgot le nem zárod.
Your car. There's nothing about your car that's more important. There's nothing about what you're going to eat today.
Semmi nem lehet fontosabb az autó, vagy mit fogsz ma enni.
You must be born again.
Hanem újjá kell születned.
And you will not experience the second death.
És akkor nem tapasztalod meg a második halált.
Hallelujah.
Hallelujah.
What a promise.
Micsoda ígéret ez.
What a promise.
Milyen jó ígéret ez.
I will always be with Him.
Hogy
He will always be with me.
És ő mindig velem van.
I will never experience that loneliness.
Hogy soha nem fogom megtapasztalni azt a magányt, azt az egyedül létet.
I might be all alone here. Or feel like I'm all alone, but because nobody's with me, but God's with me.
Lehet, hogy úgy érzem, hogy egyedül vagyok, vagy magányosnak érzem magam, hogy nincsenek velem mások, de az Úr velem van.
And He promised me, He said, I will never, ever, ever leave you. That's the literal Greek.
Ez az eredeti görögben így van, hogy soha, de soha, de soha nem
I will never, ever, ever leave you, nor forsake you.
Soha, soha, soha nem hagylak el, és nem fordulok el tőled.
Thank you, Lord.
Köszönjük, Uram.
You are my home.
Te vagy az otthonom.
You are my comfort. You are my friend. You are my companion.
Te vagy az Uram, a barátom, a biztatóm.
I thank you, Father, that whatever we go through here, that you are with us, Lord.
És köszönjük, hogy bármin is megyünk keresztül, te velünk vagy.
This is the greatest promise in all of the Scripture that you are with us always and you never will leave us.
És ez a legnagyobb ígéret az igédben, hogy te mindig velünk leszel, soha nem hagysz el minket.
We thank you for our poverty, Lord.
És köszönjük a szegénységünket, Uram.
It causes us to become more wealthy.
Hogy emiatt még gazdagabbá lehetünk.
We thank you for allowing us to lose stuff.
Köszönjük, hogy megengedett, hogy elveszítsünk dolgokat.
We might get our hearts more set upon our eternal destination.
Hogy a szívünk még inkább az örökké való célra vetődjön.
We thank you, God, that you allow things to be taken out, that you might enter in a deeper way.
És köszönjük, hogy megengeded, hogy dolgokat mint egy elvegyenek, hogy mi elvesszünk dolgokat azért, hogy te még inkább jelen lehess az életünkben.
Lord, we understand what you spoke to Abraham, and we know that you're speaking it to us.
És megértjük, amit Ábrahámnak szóltál, és mondjuk, tudjuk, hogy ezt nekünk is mondod.
Don't be afraid, Abraham.
Hogy ne félj, Ábrahám.
Because I am your shield.
Mert én vagyok a te pajzsod.
And I myself am your exceeding great reward.
És én vagyok a te végtelen nagy jutalmad.
Thank you, Lord. You are the treasure that we carry.
Köszönjük, Uram, hogy te vagy az a drága kincs, amit
You're the treasure that can never be taken away.
Köszönjük, hogy te olyan drága kincs vagy, amit nem lehet tőlünk elvenni.
We want to enjoy these riches.
És szeretnénk örvendezni és élvezni ezeket a, ezt a gazdagságot.
We bless your heart, Lord. We bless your holy name.
Áldjuk a te szívedet, Uram. Áldjuk a te szent nevedet.
In Jesus' name we pray.
Jézus nevében imádkozunk.
Amen.
Amen.
Amen. Love the Lord.
Szeressétek az Urat.
Love one another.
Szeressétek egymást.
Love the Lord, love one another.
Szeressétek az Urat, és szeressétek egymást.
See you Wednesday night.
Találkozunk szerdán.
Isten áldjon.